El fogjuk olvasni ezeket a kérdéseket, de kérünk és bátorítunk mindenkit, hogy ezeknek a kérdéseknek vagy válaszoknak a kapcsán is majd lehet kérdéseket feltenni, ha nem sok kérdések. Bátor, lehet, hogy nagyon, nagyon mély kérdések ezek is. Mi a különbség az iPod és az iPad között?
Igen, tehát az iPod az egy egyszerű zenelejátszó, és az iPad, tehát méreteiben kicsi, zsebben elfér könnyen, erre találták ki, legelőször ezt, ezzel robbantott a piacon Steve Jobs, úgyhogy a kezdeti 2000-es évek elején az Apple ettől futott fel. Igazából ez a zene lejátszó volt a sikerének a titka. Aztán az iPad ennek már a nagyra fejlesztett változata, ilyen méretű, mint egy ilyen könyv. Ez nem iPad, de ahhoz hasonló, tehát táblagép magyarul. Az iPad most már alkalmas az internetes kommunikációra is. De úgy is lehet mondani, az már egy kis számítógép. Nem csak egyszerű szórakoztató egység, mint az iPod. Az inkább csak zenei szórakozásra, képi megjelentésre.
Ha vannak még ilyen technikai kérdések, akkor Efraimnak fel lehet tenni. Adatokat is meg lehet osztani, van egy konkrétabb kérdés is. Hogyan lehet megmagyarázni egy 2,5 éves gyermeknek, hogy miért imádkozunk?
Kezdem én a választ. Már 5 ilyen eseten túl vagyok. Hogy kellett elmagyarázni a gyermeknek, hogy miért. Hát először ugye tanítjuk a gyermeket imádkozni, amikor még nem is tudja feltenni a kérdést, hogy miért. A feleségemet már arra buzdítottam szoptatás előtt is. Tegye össze a kezét a kicsinek, imádkozni, és csak utána kapjon a csecsemő is eledel. Tehát ezt így megszokta, és valóban 2,5 éves akkor után kezd el kérdezni nagyon sokat a gyermek, és hogy miért, hogy erre miért van szükség. Nem biztos, hogy érti ő a választ minden esetben, és az Úr Jézusról is elég érdekes fogalmai vannak. Csak annyit tud, amennyit a szülőn keresztül lát. Amennyit a szülő be tud mutatni az Úr Jézus Krisztusról. És én azt mondtam neki, hogy hát azért beszélgetünk az Úr Jézussal, mert amikor imádkozunk, akkor beszélgetünk, mert én is szoktam vele beszélgetni, és jó, ha te is beszélgetsz vele. De ha nem látom, mondom, én se látom, de ugye, hogy tudsz beszélgetni, és telefonos példát hoztam, a mamával, vagy a papával, úgy, hogy nem látod. És akkor már a 2,5 éves gyermek is megértette, hogy hát igen, lehet azzal beszélgetni, akit nem látunk, csak az volt a következő, de nem hallom a hangját. Hát, majd meg fogod hallani, azt mondom.
Annyit mondanék kiegészítőnek, hogy sokszor jó visszakérdezni, hogy ő mit gondol. Mert nagyon sokszor gyerekek, mikor kérdeznek, már van egy kép a fejükben arról a dologról, és néha a kérdésük abból áll, hogy a szülő visszaigazolja azt a képet, vagy azt az elgondolást, ami a fejükben vagy sem. És akkor ilyenkor kiderül az, hogy igazán mit is gondol ő az imádkozásról, és akkor ezt lehet akkor korrigálni annak a függvényében, hogy helyes vagy helytelen az az elgondolás. A kérdésből valami olyan is kijön, hogy lehet, hogy olyankor kérdezi a gyerek, hogy miért, amikor lehet, hogy nem akar. És nem tudom, aki írta, hogy még helyzetben van. Van, amikor csak megkérdezik kíváncsiságon, mert tényleg a 2-3-4 éves időszak az a sok miért, meg hogyan, meg ki, meg merre. De van, amikor lehet, hogy azzal találkozott a szülő, hogy tényleg a gyerek nem akar. Itt megint két helyzet állhat fel. Az egyik az, hogy lehet, hogy túl későn kezdtük el gyakorolni vele, vagy körülött az imádkozás, és akkor egyszerűen a gyerek nem ért. Most minek ez már megint? Van egy másik dolog, hogyha nem megszokott dolog ez a családban, az imádkozás, akkor újból felteszek kérdést a gyerek, hogy miért. Hát annyi minden más teszünk, annyi mindent más tesz anya, apa, most miért pont én? Persze a gyerek ennyire logikusan nem vezeti le, de mivel ő is ember palánta, azért nem mindent tesz jó szívvel, meg nem minden jön csak újni magától, főleg mikor már 2 éves korban már nagyon is le akar válni a szülőktől, előjön az, hogy én, akkor előjön, hát miért? Nekem éppen ez most nem kell. Én itt most mást tennék, mesit néznék, játszanék, vagy valami mást. Úgyhogy sok minden van ebben a kérdésben. Jó látni, hogy amikor a gyerek felteszi a kérdést, hogy akkor igazából még helyzettel találkozunk. Csak annak megfelelően jó erre reagálni.
Sikerült betartsuk ezt a fél órát, amiről beszélt a Mária? Fél óra, egy óra naponta az internet előtt? Hát csóválják a fejüket a jelenlevők.
Te örülnél annak, hogyha a gép irányítaná az életedet, nem tett a gép életét?
Szóljunk arról, tehát, hogy milyen védőeszközök vannak ezzel kapcsolatosan.
Igen, többféleképpen is lehet védeni az otthont a kívülről jövő támadásoktól, vagy a kifele induló kalandozásoktól meg lehet a gyermeket is őrizni. Hát el szoktam mondani szülőknek, különösen azok, akik az internethez nem értenek, géphez nem értenek, és kétségbe vannak esve, mondom, van egy konnektor, egyebet, ha nem tud, húzza ki a gépet, tegy el a kábelt éjszakára, akkor meg van oldva. De mi csináljak, ha elmegyek otthonról? Mondom, akkor van egy modem, amin keresztül bejön a telefonzsinór, vagy amin beérkezik az adatforgalom, húzza ki, vigye el magával. Rendben van. Tehát ezek a legdrasztikusabb mechanikus védekezési módok. Ezen túl vannak finomabb eszközök is a szülők kezében, akik egy kicsit konyítanak a számítástechnikához. Tartalomszűrés, így nevezzük ezt. A bejövő routeren tűzfalat lehet telepíteni, vagy magára a számítógépre is. És bizonyos szavakat is, vannak erre külön szótárak, be lehet építeni, és nem engedi azt a tartalmat megjelenni, amiben azok a szavak, vagy olyan képek megjelennek. Na most nem mindenki tudja ezt beállítani, de van keresztény szervezet is az internet világában, amely kimondottan erre szakosodott. És felajánlják azt, ingyen és bérmentve, hogy proxyként használjuk az ő szerverüket. Tehát az internetes forgalom csak az ő szerverükön keresztül érkezhet meg hozzánk. És garantáltan semmiféle pornográf tartalom nem fog érkezni, kétértelmű szöveg, támadás. Hát több is van, de ha csak annyit írunk be, hogy biztonság, kereszténység, proxy, sokféle szerver van. Az Ubuntu keresztény közönséget ajánlom a szabad szoftverek világából. Ők kiadnak olyan operációs rendszert is, ugye, amiért nem kell fizetni, mint a Microsoft termékeért. Van egy ilyen keresztény Ubuntu rendszer, ami automatikus, amikor feltelepül a számítógépre, akkor már így van beállítva. Egy CD-n van, le lehet tölteni az internetről, és arról is fut a rendszer. Azt lehet telepíteni. Minden megtalálható rajta. Tehát ez a tartalomszűrés. Van a másik, amelyik a szülőktől több figyelmet követel, az időbeosztásos. Ezt is be lehet állítani otthon. Nem úgy, hogy a számítógép kikapcsoljon, habár azt is meg lehet tenni. A routert úgy kell beállítani, szakember segítségét is lehet kérni, vagy aki ért ehhez, hogy hány órától hányig legyen internet elérhetőség a lakásban. Úgyhogy nálunk 10 óráig szokott a gyermekek részére ez este megengedett lenni. Van, amikor az is előfordul, hogy a gyermek rájön, hogy kell reszetálni a routert, és akkor újra kell állítani, de lehet így is. És akkor órákra pontosan meg lehet határozni, hogy mettől meddig igen, mettől meddig nem elérhető az internet.
Más terület kérdése?
Hát, mivel úgy látom, hogy fiatal vagy te is, mint a hívő pedagógus, amit tehetsz az, hogy a közös programokat szervezhetsz velük, tehát az, hogy egyszerűen kimozdítod őket a házból, ez az egyik legjobb módszer, mert amikor bent vannak, te mivel nem vagy jelen, ők úgyis azt fogják tenni, amit ők akarnak, főleg a tizenévesek, ők nem igazán engedik meg, hogy nagyon alakítsd te a programát, főleg te egy idegen, nem is vagy családtag. Amit tehetsz az az, hogy közös programokat szervezel. Ebben látnám például a gyülekezeteknek, vagy az ilyen ifjúsági kluboknak a szerepét, keresztény kluboknak, hogy olyan programokat tudnak szervezni a tizenéveseknek, ami elhozza őket onnan a számítógéptől, és valami mást. Ez az egyik. A másik pedig a prevenciós beszélgetések, osztályfőnöki órákon. Ha osztályfőnök vagy, akkor ezt a témát felvetheted, beszélgethetsz velük. Jó megismerni az életszemléletüket, hogyan gondolkoznak, és akkor ahhoz mérten, akkor elmondani a te álláspontodat. Ilyen nyílt vitákat lehet megszervezni, előre meghatározni a témát, hogy most az internetről fogunk beszélni jövő héten. Az osztálynak ez a fele pró, másik osztály fele kontra érveket hozzon, itt megbeszéljük. Tehát egyszerűen témába hozni azt, hogy van veszélye. Tehát ez a prevenciós elem, amit lehet még tenni. Ha pedig valaki nagyon olyan állapotba kerül, mint amiről meséltem, itt volt egy-két eset, akit említettem nektek, hogy már komoly tünetei mutatkoznak annak, hogy valami gond van, akkor mindenképpen ajánlott szakember segítségét kérni. Szülőkkel elbeszélgetném akkor. Tehát ezek lennének az ilyen, amihez te kívülállok, én, mint pedagógus, hozzányúlhatsz, mint eszköztár.
Igen, tehát ilyen esetek voltak itt Romániában is, nyugaton még inkább. Az Európai Uniós közös, az Európai Unió mint közösség ugye arról ismert, hogy légiesítették a határokat. Most nem tudom ki mennyire tudja, hogy milyen erős lobbizás folyik azért, hogy Románia és az unió között is eltűnjön ez a határ, tehát a Schengeni övezethez tartozzon Románia. Ezt a politika, meg az ország gazdasági érdeke is ezt kívánná. De erre vágynak nagyon a gyermekkereskedelmet folytatók, a prostitúciót űzők, az emberkereskedők, mert a legnagyobb úgymond beszállítás, vagy anyag, emberanyag innen van. Keleti részről, még inkább a Kárpátokon túlról, tehát Moldovából és a Havasalföldről. És Moldávia ugye az árasztja el Nyugat-Európát, Olaszországot, Spanyolországot leginkább prostituáltakkal, és azért, mert ott már nagyon sokan megkapták a román állampolgárságot. Román útlevéllel rendelkeznek, mehetnek egész Európába. De mégis ez a Schengeni határ valamennyire szűri őket. Na, arra várnak, hogy ez eltűnjön, és akkor valószínű, hogy súlyosabb lesz a helyzet. többször fogunk hallani gyermekek eltűnéséről. Most még ugye úgy van, kiskorú nem lépheti át a határt, leszokták ellenőrizni, hogy van-e a szülő mellette van, 18 éven alulnak van-e közjegyző előtt felhatalmazás arra, hogy ez vagy az a szülő viheti, és ez nagy akadály. Tehát csempészni kell a gyermeket, amikor nem lesz schengeni határ itt, akkor többet fogunk hallani sajnos. És ez a behálózás, vagy amit hallottunk itt az előbb abban az élménybeszámolóban, ez már nagyon sok esetben megtörtént, és nagyon sok gyermek már fogja annak, amit a szülők nem kívánnak, nagyvárosokba, hogy ilyen cukros bácsik a neten már elcsábították őket, adnak nekik hetente pénzt, magukhoz kötik. Aztán Nem egészen. Nagyjából be lehet határolni, igen. Hogy IP cím alapján, hogy milyen körzetből van az illető, a szolgáltató miatt. Tehát, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe, és az a szolgáltató az ő szerverét hol tartja, és abban néhány kilométeres vonzás körzetben ott megtalálható az az illető. Tehát ehhez nem kell nagy tudomány. Amit gondoltam még erre a kérdésre válaszolni, manapság sajnos az emberek annyira óvatlanok, annyira hát buták, így is fogalmazhatnék, hogy az adataikat szétszórják, szanaszétszórják, sokfelé megadják, nagyon kevés erőfeszítés kell ahhoz, hogy valakiről egy profilt rajzoljunk. Anélkül, hogy ismerném, tudod a nevét, akkor a kapcsolatrendszerét feltérképezett, a szokásait is könnyű meghatározni. Nem beszélve arról, hogy külön bűnöző csoportok építenek a közösségi szájtokra. Ugye megosztják, hogy mikor megyünk el nyaralni, így úgy a gyermekek, akkor tudjuk, nem lesznek otthon, be lehet törni, ki lehet rabolni. Úgyhogy tippeket adnak az emberek saját maguk.
Ehhez csak annyit mondanék, hogy megtalálnak. Tehát az a helyzet, hogy már annyira ki vannak ezek dolgozva, és annyira tudják, hogy mit és hol keressenek. Csak a baráti körödet figyelik, azt, hogy kivel mennyit kommunikálsz, ha fent van csak azt, hogy milyen iskolához tartozol, milyen iskolát végeztél. Ugye az iskoláknak is adatbázisaik van, amik ugye feltörhetetlenek elméletileg, de gyakorlatilag az ilyen kaliberű bűnözők előtt ez azért már nem gond. Megtalálható. Sajnos ez az igazság, hogy megtalálható. Mesélhetnénk én is eseteket, akikkel találkoztam. Tehát volt egy olyan eset, hogy 8 és fél éves kislány jól fejlődött, és ugyanígy kapott ajánlatot a netten. Az anyuka, apuka, az a generáció, aki tudja, hogy hol kell megnyomni a gépet, hogy beinduljon meg, hogy hol kell megállítani. Igazából nem sokat értenek hozzá. Csak anyuka véletlenül bement a kislány szobájába, hogy megnézze, mit csinál. Hát épp a netten volt, facebookozott, és kérdezi, hogy kivel beszélsz. És mondja, hát itt van egy barátom. És ki ez a barátom? És anya kérdés, után kiderül, hogy a barát egy tök idegen. Persze nem volt képed, egy barát, akivel beszélget. És az anya beült a géphez, hogy akkor válaszolgasson ő és provokálja. Hogy közben kiderüljön, hogy dehogy volt az barát. Tehát egy ilyen valaki, aki igazából ajánlatot tett a kislány, amikor iskolából jön, akkor találkozna vele. Tehát ezek reális dolgok, úgyhogy az ember élhet úgy, hogy a fejét a homokba tudja, de sajnos ezek itt történnek közöttünk. Úgyhogy én csak azt szoktam mondani a szülőnek, hogy akármennyire nehéznek tűnik az internet vagy a számítógép világa, le kell ülni és tanulni kell, és oda kell nézni, figyelni, ha nem, akkor meg szakemberek segítségét kérni. Tehát ma már a gyülekezetekben van legalább egy ember, aki ez ért, és segítséget kell kérni, oda kell menni, figyelni. Említettem korábban egy esetet is, mivel a szünetben beszélgettünk erről, elmondanám most, hogy kérdezték, hogy hogyan tudnánk kontrollálni, még visszatérve a kontroll kérdéshez. Mondom, simán fogják meg a számítógépet, és vigyék ki a nappaliba. Tehát egyszerűen nem biztos, hogy egy bizonyos korig helyén való az, hogy a gyereknek ott legyen az internet elérhetőség, hogyha annyira kell az internet, és nem tudják, hogy hogyan kontrollálják másik. Akkor egyszer meg kell fogni a gépet, és ki kell vinni a nappaliban, mert ott azért már sokkal óvatosabb a gyerek, tehát van egy kontroll, mert anya ott jönnek, menne, tehát a nappaliban zajlik az élet, nem tudok elbújni. És akkor jó utána nézni, hogy kivel, mikor, mit beszélnek a gyerekek. De ugyanígy a tizenévesek is, tudok más esetet, 16 éves fiatalánynak tettek apropót. Az egész, hogy egy megtért fiatalányról volt szó, és ő szólt az anyukának, azt mondja, anya, gyere, nézd meg, mit ír valaki. És ez nem Facebookon volt, ez a Yahoo Messengeren. Tehát még ott is, tehát amire úgy gondolt, hogy nem annyira, ott is megtalálnak. És akkor leült az anya, ott is kiosztotta alaposan az illetőt. De jönnek, és mondom, nagy veszélyben a lányok vannak, de már nem csak ők, tehát azért a fiúkra is kezdenek rászokosodni.
A szülő jó példával járhat elől, ha számítógépe van, ha internetet használ, akkor mutassa be, hogy hogyan kell azt használni. Én személy szerint úgy van beállítva az én számítógépem, a képernyő, hogy mögöttem van az ajtó, tehát az iroda. Hát bármikor bejöhet a feleségem, vagy akár még gyermek, látja, hogy mi van a monitoron. Ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. És így van meghatározva a gyermekek számára is. A nappaliban van a számítógép, jól látható. Tehát a feleségem is a konyhából, én is bármikor ránézhetek, és akkor elkerülhető az, hogy olyan helyre tévedjen, vagy olyan tevékenységet folytasson, ami csak kárára van. Ez nem kell nagy számítógépes ismeret. Tehát, hogy a szülő valóban a nappaliba tartsa a számítógépet, és ő mindig lássa, mi van a monitoron. A gyermek üljön úgy.
Hát a negatív, igen, tessék.
Az első dolog, ami jelt kell adjon nekünk, ha a gyereknek a viselkedése megváltozik. Tehát ha a gyereket ismerjük, és főleg a szülők azok, akik reményeink szerint ismerik, mert nevelik őket, akkor ha valami megváltozik, és nincs rá ok, tehát nem tavaszi fáradtság van, jól táplálkozott korábban, tehát valami nagyon megváltozott az életében, a tanulmányi eredmények romlottak, a fáradékonyság, tehát minden ok nélkül megjelenik, ingerlékenység, tehát ez egy másik dolog, hogy sokkal ingerlékenyebbek az ilyen gyerekek. Eddig nyugodt volt, lehetett vele beszélni, de nem a tizenéves krízissel jön. Tehát 8-10 éves gyerek látott, hogy hirtelen ideges, csapkodós, kiabálós, addig lehetett vele beszélni. Na akkor ott már valami történt. Nem feltétlenül az internet vagy a számítógép, de érdemes utána menni. A helyzet az, hogy a gyerekek túl sok mindent látnak, vagy bizonyos gyerekek, azt szeretném hinni, hogy remélem, hogy a hívő közösségekben, vagy a kontrollált közösségekben ez nem így történik. De az a helyzet, hogy amellett, hogy otthon vigyáztok a gyermekeitekre, tudnotok, hogy az iskolákban és az óvodákban olyasmik történnek, amit néha el se tudnátok képzelni. Tehát sokszor gyerekek ki vannak téve más gyerekek által olyasminek, amitől te otthon az internet véded, és közben más gyerektől láthal a dolgokat. Úgyhogy ilyenkor is utána nézni, mert megváltozik a gyerek viselkedése. Megváltozik, és akkor utána kell nézni, akkor honnan, mit. Tehát inkább ez az egyik, ami leghamarabb jeltet, hogy valami változik. Nem ugyanúgy van, mint korábban.
Aztán, ha tünetmentesnek látszik is a gyermek vagy a tinédzser, ki lehet próbálni. Az internetet le kell kapcsolni 3 napra, és azonnal kiderül, hogy van-e baj, vagy nincs baj. Ilyen egyszer. Az elvonási tünetek, ha jelentkeznek, akkor ott érdemes utána gondolni.
Esetleg lehet személyes élményeket megosztani a kedves jelenlevőknek, ha valamilyen pozitív, vagy éppen negatív figyelmeztetés, tanulság mások számára, hogy próbáltuk gyermekeinket nevelni ezen a területen, vagy eltiltani, vagy ilyen területen is lehet szólni. Vagy megoszthatunk olyan dolgokat is, ami mondjuk pozitív hatással volt a gyermekekre, ránk, amit így az internet, a számítógép által kaptunk.
Hát többen ismernek, és sokan bejelentkeznek ezekre a közösségi oldalakra. Hát egyben én is rajtam, aztán bejelentkeznek többen, nem jelzek mindig vissza, de csak ami mondjuk tanulság lehet nekünk, néha gyerekek is, akikkel találkozunk, bejelentkeznek, és az nagyon szép, amikor látom, hogy egy gyerek, vagy egy fiatalabb bejelentkezik, és mindjárt a bejelentkezése mellett egy néhány soros bizonyságtétel van. Na, az már egy tűzfal neki. Hogyha a bejelentkezés, akkor felvállalja azt, hogy én hívő keresztény vagyok, ugye ott meg lehet az patin. És ez már az első jel, hogy kezeljük el. És ha gyermekeink bejelentkeznek, akkor bátorítsuk őket, hogy vállalják fel ott is, hogyha bejelentkeznek, mert olyanok fogják keresni az ő társaságukat. Ez talán az első lépés.
Kiegészíteném azzal, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a szülő mit tölt fel a gyerekéről. Itt jelezte Henning, és tényleg erről sokat beszélgettünk, mikor van egy időnk, hogy meglep, hogy szülők meztelen vagy filmeztelen képeket töltenek fel gyermekeikről az internet, és ezek most hívő családokról beszélek. Volt olyan eset, és nem kevésszer történt meg, hogy megszületett a kisbaba, és hát jaj, milyen aranyos. Lefotózzák, és a Facebookon így jön eléd a teljesen mesztelen kisgyerek. És nem csak a háta vagy a hasa látszik, hanem látszik, hogy fiú vagy lány. Hát meglepődött, volt olyan, hogy egyszerűen finoman elkezdett mondani az anyukának. Tehát én tudom, hogy én értem, hogy örültök, hogy megszeretett a babátok, de a Facebookon más is fent jár. És most nem csak annyiról van szó, hogy na, hát, hogy a gyereket ne tegyük ki, mert ugye nekik is megvan a személyiségjog, ne ebbe menjünk bele. Hanem az a helyzet, hogy a pedofilok nagyon-nagyon-nagyon keresik a gyerekekről szóló fotókat. És itt pedig ebben az esetekben nem a gyerekek hibásak, hanem nagyon is az, hogy a szülők mit töltenek fel, mit tesznek. Úgyhogy nagyon óvatosan a feltöltött képek, és ha láttok ismerős körökben, akkor finoman figyelmeztessétek, hogy ezzel is veszélybe sodorják. Pedig tudom, örülnek, mert örömből teszik, de sajnos veszélybe sodorják a gyerekek életét.
Kell szerkeszteni, ez jó válasz volt. Hát ha tudnánk kívülről a szöveget, akkor lehetne így kánonba énekelni. Kétszer-háromszor elénekeljük, jó? Akkor még, most jön a második, ugye?
Napról napra közelebb, lépésről lépésre közelebb.
gyerekeink, ez kell mind szülő részéről is, meg a gyerek részéről is, ez a türelem. Mert...
Szeretnék néhány igeverset olvasni. A Prédikátor könyvének első részéből a 9. verset, aztán a Prédikátor könyvének első rész 10. versét, tehát a 9-es 10-es verset, majd Dániel próféta könyvének első részéből a 17-es verset, és Jób könyvének 31. részéből az első verset. Ez lenne az igei váza a mondani valómnak. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről azt mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már 100 esztendőkön át, melyek mi előttünk voltak. Dániel könyve első rész 17-es vers. És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. Jób 31.1. Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem. Amen. Tessék helyet foglalni. Azt a feladatot kaptam, hogy néhány szóban én is beszéljek az internet hatásairól gyermekeinkre. Ezeket az igéket választottam, amelyek vezérfonalul szolgálnak az én beszédemhez, előadásomhoz. Gondolkodtam azon, hogy miért is engem kértek fel. Anna Mária nagyon szépen rendszerezte ezt az előadást, a lelki, pszichológiai, fizikai és szellemi téren milyen hatások vannak, amelyek a gyermekeinket érik. Nem is akarom én ezeket ismételgetni, ő kimondottan ilyen szakember, de mint lelki pásztor úgy gondoltam, arra gondoltak az előadók, hát egy lelki pásztornak is hozzá kell tudni elszólni. Aztán eszembe jutott, hogy biztos tudják, van nekem 5 gyermekem, hát csak kell valamilyen véleményem vagy látásom legyen erről a témáról, meg azt is tudhatják, hogy nem áll messze tőlem a technológiának ez a világa, és aztán felbátorodtam, hogy készüljek erre az előadásra. Kérdezték itt az előbb, hogy mióta van valakinek mobilon internetezés. Hát én azt említettem meg azt az időpontot, amikor telefonon néztem az internetes tartalmat. Tehát annak már 8 éve, de 13 éve, hogy adatforgalmat már mobiltelefonon bonyolítottam. Egy olyan faluba kerültem lelkipásztornak, lelkipásztorként, ahol vezetékes telefon is csak olyan volt, hogy fel kellett így tárcsázni, és akkor a központba kellett mondani, hogy ezt meg ezt a számot szeretném hívni. Tehát ilyen kézi kapcsolásos telefonrendszer volt, és hogyan lehet akkor az internetre rákapcsolódni? Hát csak úgy, hogy egy antennát tettem a ház tetejére. Egy orange jel volt, akkor még nem is orange volt. Mi volt a neve? Dialog, igen. Dialog, annak volt valamilyen szolgáltatása, de borzasztóan drága volt az adatforgalom. Úgyhogy nem azt a böngészőt használtam, ami ma használatos, a grafikus, hanem csak szöveges böngészőt, csak a karaktereket küldte el nekem az internet szolgáltató. Mondhatom azt, hogy talán a kezdetektől, ahogy itt Európában, vagy ebben az országban, vagy Magyarországon is az internet kezdett teret hódítani, én figyelemmel kísértem közelről is az internetnek az alakulását, a fejlődését. vagy ha a számítástechnikát nézem korábbról, nem tudom, van-e valaki a jelenlévők között, aki 1988-ban ilyen személyi számítógép előtt ülhetett volna. Hát akkor egy 286-os személyi számítógép 1 millió forintba került Magyarországon, és nem is lehetett a kommunista országokba behozni, úgynevezett kokomlistás termék volt, a nyugati technológiát így akarták megvédeni a keletiektől. Mégis becsempésztek egyet Magyarországra, és volt szerencsém akkor először találkozni ezzel a géppel. Hát csak a paraméterekről annyit, aki ért ma a számítógéphez, hogy a merevlemeze, a merev 40 megabájtos volt. És valóban ilyen nagy flopikat kellett, hajlékony lemezeket beletenni, és úgy működésre bírni. Na hát onnantól kezdve aztán együtt nőttem, fejlődtem a számítástechnikával. Most, ami itt van előttem, ez egy iPad-hez hasonló valami, táblagép, nem iPad. Tehát nem az a termék, amit sokan használnak. Amúgy is bátorítok és buzdítok mindenkit arra, hogy éljen a technikai vívmányok adta lehetőségekkel, de legyen nagyon kritikus mindennel szembe, ami tömegcikk, amit mindenki hangoztat, amit mindenki úgymond ajnároz, azzal legyen mindenki óvatos. Mert propaganda és befolyás az, ami nagyon sok embert egy irányba terel. Az Apple termékek ilyenek. Most nem akarok én, nem fizet engem senki, hogy ez ellen a cég ellen beszéljek, de tudni kell azt, hogy nem minden arany, ami fénylik. Na hát, visszatérve egy kicsit a rendszerezettséghez, illetve a gyermekneveléshez és az információ áramláshoz, az fontos, hogy a hívő ember tudja, akármilyen egyszerű is, akármilyen kevés ismerettel rendelkezik, amit Salamon leírt, hogy nincs új dolog a nap alatt. Más formában jelentkezik, de ugyanaz. Ugyanaz. És aki ezzel tisztában van, vagy aki hisz az igének, és hisz a prédikátornak, akkor az nem fog megijedni. Én azt tapasztalom legtöbbször szülők részéről, hogy megijednek az internettől, az egy olyan világ, a legújabb technikai kütyük, olyan dolgok, amelyektől majdhogy nem írtóznak. Jaj, nem értek én ehhez, meg se tudom tanulni. Hát majd a gyermekeink. És majdnem, hogy a szülők olyan őszinte csodálkozással, ámuldozással nézik, mi mindent tud ez a gyermek, pedig nem tud sem. Sokkal kevesebbet tudnak ma a gyermekek, mint korábban. Ha nem az információ felhasználást nézzük, hanem hogy mennyire kreatívak és mennyi tudás van bennük, akkor azt kell mondjam, hogy régebben sokkal több tudást kellett felhalmozni, hogy valamire jusson az ember, mint manapság. Majd erről is szólok néhány szót. Ez csak bátorításként mondom szülőknek, meg azoknak, akiknek még e-mail címük sincs. Nehogy azt gondolják, hogy lemaradtak nagyon valamiről, vagy elmaradottak lennének. Isten igéhez kell visszatérni, és azt megvizsgálni, hogy hogyan érvényesül ez az ige a mai időkben, amikor annyi mindenre mondják, hogy új, nézd, ez új. Pedig már régen volt ez. Egy idős professzorhoz ment valaki, és kezdte mondani, hogy mi mindent olvasott, milyen tanulmányokat, milyen felfedezéseket a legújabb időkben. És az a professzor ez nem foglalkozott már számítógépekkel, megöregedett, ugye, anélkül, hogy szövegszerkesztőn dolgozott volna, és az első kérdés az volt, hogy ezt honnan tudod, hol olvastad, honnan vetted? És mondja az illető, hogy hát az internetről. Jó, nem azt kérdeztem. Kitől? Kitől származik? A forrást akarom tudni. Ismered? Hát vagy ismeri, vagy nem ismeri, az ember a forrást, az számít. Ennek a professzornak az számított. Ki volt az írója? Ki írta azt a tanulmányt? Na most ide kell nekünk is visszatérni. Legelőször ugye azt kell tudomásul venni, hogy amit mondott az előadásban Anna Mária is, hogy az internet az egy eszköz. Az egy eszköz, egy kommunikációs eszköz, az a hálózat. Kommunikáció pedig már régóta van ebben a világban. Mióta van? Amióta ember létezik, Istennel való párbeszéd, emberek közötti párbeszéd, maga a kommunikáció. És nem csak szavakban történik a kommunikáció, mert ha mutogatunk egymásnak, azzal is tudunk már jelezni valamit, nem? Ha adunk egy ajándékot valakinek, az is sok mindent kifejez már. Na tehát, ez csak egy kommunikációs eszköz. Valaki használja, ahogyan a konyhakést használja a háziasszony kenyérszeleteléshez, vagy a hús felszeleteléséhez, nagyon hasznos eszköz lehet, de ha egy betörő kezében látjuk a konyhakést, akkor attól már jó őrizkedni, és minél hangosabban kiabálni, vagy kifutni a házból, nem? Na, ugyanerről van szó, amikor az internetről gondolkodunk. És gyermekeinket az internettel összefüggésben nézzük és vizsgáljuk. Hallottuk az előbb a hatásokat, milyen hatása van magának az eszköznek a gyermekre. Ha mi szülők nem magára az eszközre koncentrálunk, hanem a forrásra, hogy honnan származik az a tartalom, milyen forrásból táplálkozik a gyermek, ha ezt tartjuk fontosnak, akkor sokkal hamarabb képesek leszünk a gyermekeinknek segíteni, ha már bajba jutottak, vagy képesek leszünk megelőzni őket a bajoktól. Anélkül, még egyszer mondom, hogy valaki értene az eszköz használatához. Anélkül, hogy valaki tudatában lenne, hogyan kell az internetet használni, ha erre figyel oda, hogy mit olvas a gyermek, honnan táplálkozik, akkor már egy lépéssel előbbre jutott. Nem tudom, a jelenlévők közül kiknek vannak olyan gyermekei, akik már tinédzserek, akik a 8-9 évesek, vagy egészen kis 3 évesek. Nekem van mindegyik korosztályból, és igen, és nagyon sok gyakorlati tapasztalatot begyűjtöttem arról, hogy miként is éri őket az az információ áradat, ami ebben a világban megjelenik, az iskolában, aztán otthon is. Mondhatom azt, hogy ugye a legnagyobbik gyermekünk, Mirjam, ő úgy nőtt fel, hogy az internet az már ott volt a lakásban. Ő 16 éves lesz ebben az esztendőben, és a számítógépet kicsi korától látta. Én tudatosan nem engedtem a számítógép közelébe. És nem tanítottam sohasem, hogy használja a számítógépet. Tudtam, hogy erre nem kell tanítani, ezt megtanulja. Ellesi. Tehát a szülő olyan mintát közvetít, amit a gyermek nagyon sokszor pontról pontra lemásol. És amikor itt fel volt téve a kérdés, hogy a gyermek megkérdezi, hogy miért imádkozunk, akkor, és mondja Anna Mária, meg kell vizsgálni, hogy miért is teszi fel sokszor azt a kérdést. Hát ha azért teszi fel, mert a szülőt nem látta sohasem imádkozni, akkor az nagy baj. Én velem előfordult az, hogy a gyermekeim figyelmeztettek, mikor indultunk el autóval valahogy, édespám, még nem imádkoztál. Mert úgy szokták meg addig, hogy mielőtt elindulunk hosszú útra, akkor imádkozunk, hogy Jóisten védelmezzen. Na ugyanígy a számítógépes ismeretek területén, használt területén a gyermekeink mintákat követnek. Egészen 3 vagy még korábbi időtől megkezdve, amíg önállóvá nem lesznek. Azt nézik, mit tesznek a felnőttek. Tanulnak. Ha nem otthon, mert a szülőnek nincs számítógép, vagy nincs internet elérhetőség, akkor az iskolában. A legjobb baráttól. És Ha egy szülő nem sokat ért az internethez, vagy otthon nincs is internet elérhetőség, jó, ha odafigyel a gyermekeinek a kapcsolatrendszerére. Ki a barátja? Hova szokott legtöbbet menni? Kitől tanul? Milyen forrásból táplálkozik? Ezért említettem, hogy ezt nagyon fontos figyelemmel kísérni. Elmondok egy egyszerű esetet, nagyon kínos volt a tegnap, velem történt meg, már a gyermekekről van szó, figyelemmel kísérni az ő életüket nem is olyan egyszerű. Régen hagyományos módja az volt ennek, hogy eljártak a szülők szülőértekezletre, és aztán ott elmondta a tanítóbácsi vagy a tanítónéni, hogy milyen a gyermek, mivel foglalkozik. Hát azt kell elmondjam, hogy manapság a tanárok nem sokat tudnak a gyermekekről. A gyermekek sokkal többet tudnak a tanárbácsiról és a tanárnéniről. Hogy milyen, mivel foglalkozik, amikor nincs az iskolába, élettársa van, vagy még az se, és kihez vonzódik. Tehát ez a gyermekek, a diákok többet tudnak a tanárokról, mint a tanárok a gyermekekről. Én ezt megfigyeltem. Életemben kétszer voltam csak szülőértekezleten. Most ne botránkozzon meg ezen senki. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a gyermekekkel, de a feleségem szokott legtöbbször elmenni. A legutóbbi alkalmon, amikor voltam, ketten voltunk apukák csak, a 29 szülőből. Tehát úgy gondolom más is így viselkedik ebből kiindulva. És éppen a tegnap történt, valaki rám köszönt az üzletben. Jó napot kívánok! Olyan ismerős ez az anyuka. Nem a szülőértekezleten láttam én. És gondoltam, megkérdezem, mi volt a határozati döntés, mert én hamarabb el kellett jöjjek, szülőértekezletről gyülekezetbe kellett menni. És kérdezem, hogy na mit döntöttek végül is? Mikor? Hát a szülőértekezlete. Nem volt szülőértekezlet mostanában. Hát nem ott találkoztunk? Végignéz, azt mondja, ó, magának annyi gyermeke van, azt se tudja, hogy mikor melyiknek van a szülőértekezlete. Hát egy kicsit elszégyeltem magam, és gondoltam magamban, vajon tényleg mit gondol ez az asszony? Annyi gyermek van, biztos nincs ideje odafigyelni. Hát nem tudtam én aztán hosszabban elbeszélgetni vele. Kiderült, hogy kicsoda, meg hogy ő nagyon is jól ismer minket, és nagyon jól ismer engem, mármint a családot. Igaz, hogy a szülőnek kevés az ideje. Igaz, hogy a szülők nagyon el vannak foglalva. A munka miatt. Hallottuk, hogy ez a generáció mit vett át, és miért kell annyit dolgozni. Különösen a mai időkben aztán nagyon kell ragaszkodni a munkahelyhez, amikor egyik pillanatra a másikra utcára kerülhet valaki. Igaz. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk figyelemmel kísérni gyermekeinket. Hát én el tudom mondani azt, hogy többet tudok a gyermekeimről, mint a szülők 80%-a, akik gyermekeket nevelnek. És ez csak azért lehetséges, mert előttük járok, mondjuk az internetes kommunikációban. Ahogy mondta Anna Mária, és buzdított minden szülőt arra, hogy tanuljon, én is ezt tudom mondani. Nem tragédia, még egyszer mondom, ha valaki azt gondolja, hogy elmaradt, lemaradt valamiről. Nincs új dolog a nap alatt. Internet használatot meg lehet tanulni fél óra alatt. 78 éves korban is. És egy nap alatt el lehet jutni arra az ismeretre, vagy olyan eszközkezelésre, amellyel nyomon lehet követni gyermekeinknek is az internetes tevékenységét. Lehet jó példával előjárni, de lehet utánuk is nézni. Ezt csak bátorításként mondom el, tehát azoknak is, akiknek még e-mail címük sincs, vagy internet elérhetőség sincs otthon a lakásban, ne sajnálják az időt, megéri a gyermekeikre, vagy akár unokáikra is ennyi energiát fordítani. De nagyrészt vasárnap iskola tanítók vannak itt, és a jelenlévőknek azt tudnám mondani, hogy kötelező. Én kötelezően előírnám, hogy legalább mielőtt vasárnapi iskolába mennek, nézzék végig a Facebookon azoknak a vasárnapi iskolásoknak a profiljait és tevékenységét. Akkor tudni fogják, hogy kiknek beszélnek. Tudni fogják, hogy kit mi érdekel. Ezt lehetne úgy is fogalmazni, hogy nyomozati tevékenységet folytatunk. A piacgazdaságban ezt a piacfelmérésnek, piackutatásnak mondják, a lelki életben pedig a lelki gondozásnak az egyik része, hogy odafigyelek a másikra. És nem azért, hogy kihasználjam, nem azért, hogy ellene fordítsam, mint ebben a világban, a világ fejedelme, a sátán csak azért gyűjti az információkat, azért akar minél többet az emberről megtudni, hogy kihasználja, ellene fordítsa, hanem azért, hogy segítsek neki. Dánielről és a társairól azt olvastuk, hogy Isten nagy tudományt adott nekik, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Abban az időben azt is lehet mondani, Dániel és társai azt jelentették, mintha a mai időkben azt mondanánk, hogy valaki az Apple-nél, vagy az IBM-nél, vagy a Microsoft-nál vezető mérnök lenne. Tehát a technológiában. Olyan nagy tudással rendelkeztek. Az akkori birodalmat képesek voltak irányítani. Befolyásoló tényezők voltak. Ők alakították nem csak a gazdaságot, hanem a politikát is valamennyire. Na most vannak-e ma ilyen hívő emberek, akik jelen vannak a médiában, vagy jelen vannak az interneten, olyan erővel és olyan hatalommal, hogy akár azt is irányítsák. Hát azt kell látnunk, hogy nem voltak, a világ előbb jár ezen a területen, mint a hívő ember, de most megjelentek és megjelennek a keresztény tartalmak nem is kevés mennyiségben az interneten. És hálásak lehetünk Istennek, hogy vannak olyan szakemberek, akik gyülekezeteinkben is már elkezdték a tevékenységüket, és az internetre feltöltik azokat a tartalmakat, amelyek nagyon is hasznosak lehetnek. És amikor jó példát mondok, és mondtam otthon a családban, hogy a szülő köteles jó példát mutatni, úgy a hívőknek is, nekünk, keresztényeknek, pedagógusoknak, vasárnapiskolatanítóknak, gyülekezetnek jó példát kell mutatnunk ebben a világban. És az evangéliumot fel kell mutatni, az evangéliumot közvetíteni kell. Ez nem csak egy opció, nem csak egy lehetőség, hanem parancsunk van erre, nem? Hirdetni az evangéliumot az egész világon. Az internet, mint lehetőség, mint eszköz, kiváló alkalmat teremt erre. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül van-e olyan valaki, aki interneten még ne kapcsolódott volna be élő közvetítésbe, Isten tiszteleti közvetítésbe. Van olyan valaki, aki soha nem látott az interneten, nem hallott prédikációt? Mindenki. Még akinek nincs e-mail címe, az is. Hát jó volt hallani olyat is. Hallottam az egyik faluban, összegyűltek az egyik háznál, még idős mamákat is áthívták, mert itt most közvetítést lehet nézni ebből vagy abból a gyülekezetből, ahol éppen most evangelizációs alkalmat tartanak. Hogy 15-en is beültek oda a faluból, olyanok, akik azt mondták, na tévén nézzük, hát mondják, nem tévé, ez monitor, és ők is, anélkül, hogy értettek volna valamit az internethez, figyelemmel kísérhették az Isten tiszteletet, és az evangélium eljuthatott hozzájuk. Miért? Mert voltak olyan hívő emberek, akik elsajátítottak bizonyos ismeretet, e világ tudományából szereztek maguknak ahhoz, hogy azt jóra használják és az evangéliumot közvetítsék. Ilyen ember volt Mózes, aki az egyiptomiak minden bölcsességére kitanítatott, és ilyenek voltak Dániel és a társai, akik egy idegen földön, egy pogány birodalomban, Istentől gazdagon meglettek áldva mindenféle tudással, ismerettel. Az internet egyik áldása, ha lehet így is mondani, az az ismeret bővülés, az a hatalmas információ mennyiség, amit az ember magába szívhat. Na de ki az, akin beteljesedik ez az áldás? Ki az, aki megkapja ezt az áldást, mint amit kapott Dániel és a társa? A társai. Hát aki úgy viselkedik, mint Dániel és a társai. Megvolt ennek az előzménye, hogy ezt az igét elolvassuk róluk. Amikor oda kerültek Babilonba, akkor elhatározták, hogy ők nem lesznek olyanok, mint a többiek. Ki voltak választva, hogy olyan képzést kapjanak, olyan ellátásban részesüljenek, amivel mindenki más. De ők azt mondták, nem. Mi abból az ételből nem eszünk, mi nem akarjuk megfertőztetni magunkat azzal, ami idegen, azzal, ami káros, ami bálványokhoz kötődik. És miután a próbát kiállták, és felvállalták azt, amit fel kellett vállalni, utána jött az áldás Isten részéről. És ma is ez a titka. Ha azt akarjuk, hogy az internet, mint eszköz, áldás legyen a hívő ember számára, otthon a családban, aztán a gyülekezetben, ebben a világban, akkor nekünk úgy kell viselkedni, mint Dániel és társai. El kell utasítanunk már az elején mindazt, ami ebben a világban van, mindaz, ami káros, azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele. És bátorítok mindenkit arra, az előbb ugye azt mondtam, hogy nem kell félni attól, hogyha valaki nem ért az internethez, és nem kell félni semmi újdonságtól, most mégis mintha az ellenkezőjét mondanám, bátorítok mindenkit arra, hogy legyen óvatos. És legyen egy bizonyos előítélet benne. De nem csupán az eszköz iránt, hanem mindennel szemben, ami a világban van. Mert ha azt mondjuk, hogy nem lakozik az én testemben semmi jó, akkor mit gondolunk a világról? Származhatik-e a világból valami jó? Csak onnan, felülről. És nekünk nagyon is el kell ítélni mindazt, ami ebben a világban van. Na most ezen a területen hallottunk, meg hallunk régi példákat is, hogy a rádiót elutasították, a tévét elutasították, és az volt a baj, szerintem, hogy nagyon sok esetben ezek a viták nagyon alacsony szinten zajlottak. És az eszközön vitatkoztak, ahogy hallottuk. És nem a tartalomról, nem a forrásról. Nem néztek, nem láttak tovább a forrásig. Hát Dániel és társai nem a tudományt utasították el. Nem az oktatást utasították el. Nem a lehetőséget utasították el, hogy mi nem is akarunk tanulni. Mi nem is akarjuk, hogy kiválasszanak. Hanem a bálvány Istenek tiszteletét. Az onnan származó eledelt. Nem kell nekünk. Jó, ha ilyen óvatosságra neveljük gyermekeinket. Egészen kicsi kortól. Az a szülő, amelyik nem úgy neveli a gyermekét, hogy ebben a világban csak veszély leselkedik rá, az mondhatjuk azt, hogy céltáblának teszik ki a gyermekét. Céltáblának ebben a világban. Szabad préda lesz az a gyermek. Ha a szülő nem készíti fel egészen kicsi kortól arra, hogy nagyon kell vigyázni. Ugye, ha átmegy az úttesten a gyermek, nem így szoktuk, nézzél jobbra, nézzél balra, mert nagy veszély leselkedik rád, jön az autó, és elüt. Na, ha képesek vagyunk gyermekeinket erre megtanítani, hogy keljenek át az úttesten, akkor nem kellene, anélkül, hogy valaki autószerelő lenne, anélkül, hogy valaki közlekedési lámpákat szerelne fel, hogy rendőr lenne, meg tudja tanítani a gyermekét arra, hogy hogy kell átkelni az úton. És így mondom, anélkül, hogy valaki számítógéphez értene, vagy interneten járt volna, ha már hallott és tudott annak veszélyéről, akkor felkészítheti a gyermekét arra. Vigyázz, mert nagy veszély leselkedik. Nem azt mondom, hogy meg kell ijeszteni a gyermeket, de nagyon is rá kell, bele kell nevelni a veszélyérzetet. 1988-ban, amikor én illegálisan Magyarországra távoztam, éppen itt Szatmáron keresztül, gyalog mentem át a határon, eljutottam Budapestig, és volt nekem egy nagyapám, Adi nagyapám, aki hát az első világháború után született éppen, sok mindent megélt, ő írt nekem egy levelet 3-4 hónap múlva, és csupán annyit írt: Efraim, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár. Ezt az igét idézte. És aztán folytatta tovább: Budapest nagyváros, az ördögöt jobban ordít. És volt benne igazság? Nagy igazság. És ha a szülő kezdettől fogva a gyermekét ilyen előítéletre neveli a világgal szemben, és legyen az akármilyen média felület, internet, sajtótermékek, tévé, rádió, és így tovább. Ha megvan ez az előítélet a gyermekek, mindent nagyon meg kell vizsgálni, és nagyon óvatosnak kell lenni bármilyen információval, aminek nem ismerem a forrását, akkor a szülő sokat segít a gyermekének, és remélheti az áldást. De ez a szülő kötelessége. Erre nevelni a gyermeket. Óvatosak voltak Dánielék? Vajon miért tudták ők ezt megtagadni, amit Babilonba kínáltak nekik? Mert úgy voltak nevelve. Így voltak nevelve. A szüleikről nem sokat olvasunk. A Mózes szüleiről valamivel többet. A Dániel és Sidrák, Misák, Abednego szüleiről nem sokat olvasunk, csak tudjuk, hogy királyi vérből származtak, királyi nemzetségből. De hogy jól nevelték a gyermekeiket, az biztos. Szívükbe csepegtették az Isten ismeretét, és azt a tartózkodást, ami a világgal szemben az idegen istenekkel megvolt. Na ez minden hívő szülőnek kötelessége, és minden vasárnap iskola tanítónak feladata. A gyermekeinkben a veszélyérzetet növelni. Gondoljunk csak bele abba, hogy ebben a világban, ha csak az állatvilágra gondolunk, egy vadonban minek van nagyobb esélye a túlélésre? Egy háziasított állatnak, vagy egy vadállatnak, ami nem volt megszelídítve. Próbáljon valaki egy őzikét otthon felnevelni, és aztán utána elengedni. Vajon meddig él? A falu határáig a kutyák szétszedik, ugye? De az az őzike, amely kint nevelkedik a vadonba, amelyeket úgymond a szüleje úgy nevel, hogy vigyázni kell minden apró rezzenésre, leszre oda kell figyelni, annak nagyobbak a túlélési lehetőségei. Na, ez a hitéletben is így van. Ha a hívő szülő, a hívő pedagógus úgy gondolkozik, mint Dániel szülei, akik úgy nevelik gyermekeiket, úgy neveljük a vasárnapiskolásokat, hogy mindennel szemben legyenek előítéletesek, ami a világban van, rossz nem fog történni velük. Sőt, áldást fognak kapni. Egy olyan szűrőn keresztül jut aztán el hozzájuk a tudomány is, ami aztán a javukat szolgálhatja. Amit szeretnék még elmondani az internetes kommunikációról, említettem, van a forrás, és van a az eszközrendszer a befogadók tábora. Ezek vagyunk mi, a fogyasztók. A kommunikáció, adó, vevő, ez a kettő kell hozzá, és a közvetítő közeg. Ilyen egyszerű. Nincs új dolog a nap alatt, mondta Salamon. És meg lehet figyelni ennek a fejlődését, ennek a folyamatnak a fejlődését. Régen olvasunk írástudókról. Nem mindenki tudott olvasni, írni. Voltak néhányan, akik összegyűltek, tanultak, aztán megosztották a tudományt egymással, egymást képezték. Szűk volt az írástudók rétege. Aztán eljött az az idő, amikor bővült a tudományhoz hozzáférhetők száma. Többen kezdtek tudni olvasni, írni, megjelentek nyomtatott termékek a középkorban, könyvtárak, Mátyás királyról lehet tudni, ugye, neki nagyon gazdag könyvtára volt, és mennyire bővítette a kultúrát, egyre többen lettek, akik írástudóvá váltak, megjelentek a sajtótermékek, megjelent a Biblia is, magyar nyelven, és így tovább, de még mindig szűk volt a réteg, akikhez eljutott még a jó forrásból való anyag is. Aztán 19. században erőre kapott a nyomtatott sajtótermék, és onnantól kezdve mondhatjuk, különösen a 19-20. Században kiteljesedett, hogy tömegek szívják magukba mindazt, amit ilyen vagy olyan forrásokból táplálnak valakik. Valakik. Szokták mondani, az volt egy ilyen szlogen régen, hogy nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk gyermekeinkre. A manapság már ki kell egészíteni azzal a félmondattal, nem mindegy, hogy milyen gyermekeket hagyunk erre a világra. Hagyunk magunk után. A sajtó, a rádió, a tévé, az internet alakítja a közbeszédet, alakítja a közvéleményt, befolyásolja. Vannak némelyek, mondhatjuk ebben a világban, akik kihasználják a tömegek tudatlanságát, kihasználják az emberek naivitását. Erre épül a reklámipar. Embereket bombáznak, az interneten meg lehet figyelni, a leginkább a reklámpiac, a hirdetések piaca bővült. Rájöttek a szakemberek, hogy az emberek most már nem is annyira a tévében, nem is annyira a rádióban, rádió előtt töltenek több időt, hanem az interneten, ott hirdetnek. És meg lehet figyelni a gyermekek, a kisebb gyermekek mit szeretnek, mit kedvelnek. Meséket, nem? Az internet, nem olyan rég elengedtük a kis gyermekünket, a legkisebbiket 3 éves, falura. Falun lakunk mi is, de még elmaradott a falura, ahol autók se járnak úgy, nincs aszfaltozott út, és ott libák vannak, meg lovak, meg kecskék, hogy legyen a természethez közel. Aztán kérdezem tőle, na, mit csinálsz? Telefonon. Nézem a mesét. Milyen mesét nézel? Valami tűzoltó, nem is tudom, milyen tűzoltós mese volt. Milyen? Szirénázó, azaz. Szirénázó valamit. És, hát de honnan nézed? Hát számítógépen. Na, hát kiderült, hogy ott is van már internet elérhetőség. Annál a családnál méghez került a nagyfiú, letöltött az internetről ilyen mesét, és aztán azt nézte. Na most ezek a mesék, meg lehet figyelni, egyik, másik, és így nagyon jól meg vannak szerkesztve. Ezek kereskedelmi célokat szolgálnak. A gyermekeket már ránevelik a fogyasztásra. És nagyon jól látják a szakemberek, ugye a kereskedelem erre épül, hogy a szülő sok mindent képes megtenni a gyermekéért. És ha a gyermeknek valamire szüksége van, hallottuk a szükségleteket, és ha nem tartjuk figyelem, nem veszük figyelembe azt, hogy az alapvető szükségletek most is ugyanazok, mint régen, azt gondoljuk, hogy nagyobbak, akkor a szülő áldoz a gyermekre. És aztán sok mindent megvesz, amit nem kellene. Na hát, gyermekeinkre odafigyelni, a gyermekekre vigyázni, az nem újdonság. Régen is megkövetelte ezt Isten a hívő szülőktől. Nem akarok sok példát mondani a veszélyeztetettségről, ami az interneten eléri gyermekeinket. Nekem elég sok minden le van ide írva. Annak jó részét Anna Mária már elmondta. Csupán ezt az ige fonalat akarom erősíteni, és rátérni arra, amit Jób mondott. Szövetséget kötöttem a szemeimmel. Azt szokták mondani az orvosok, hogy a betegséget könnyebb megelőzni, mint kezelni. Sajnos nagyon sok hívő ember oda jutott a családjában, a gyermekeit nézve, hogy kezelni kell ezt a problémát. Amit az internet okoz a gyermekeinknél. Hát aki még idejébe kapcsol, akkor az helyezen nagy hangsúlyt a megelőzésre. És amit említettem, veszélyérzetet kell támasztani a gyermekben mindennel, ami kívülről jön. Ne higgyen mindenkinek, ne álljon szóba ismeretlenekkel, tartsa veszélyes dolognak az internet korlátlan használatát, felelőtlen használatát. Tehát a megelőzésre helyezze hangsúlyt, de mi van akkor, hogyha már túl vagyunk rajta, és a gyermek már megelőzte a szülőt? Hát akkor se késtünk még el, akkor se késett el még senki, ha Jobhoz akar hasonlítani. Le kell ülni a gyermekkel, és kell beszélgetni. Visszaemlékszem arra, amikor a legelső gyermekünk óvodából hazajött, és olyan szavakat kezdett el használni, olyan szót mondott, amit hát mi soha nem mondtunk. És csak azt kérdeztem tőle, Mirjam, te hallottad, hogy én vagy édesanyád itthon így beszéltünk, vagy ezeket a szavakat használtuk? Nem. Hol hallottad? Nem mondta, hogy hol. Na, egyezzünk meg valamivel. Hogy te csak azokat a szavakat használod, olyanokat használsz, amit mi is itthon. Az nem tartozik ide. 3 és valamennyi éves volt, megértette ez a gyermek. És azóta ez így hagyományozódik gyermekről gyermekre. És tudják nagyon, nem az, hogy nem érje őket ilyen vagy olyan hatás, de tudják, hogy mi az, ami kívül van, és mi az, ami megtűrhető belül, vagy ami nagyon is a körön belül értelmes és értékes. Na most szövetséget kötni a szemmel, hallottuk, ez azt jelenti, hogy az ember a kívánságait kontrollálja, vagy a rossz kívánságokat megtagadja. És a gyermekeinkkel el kell tudni beszélgetni erről, a kívánságaikról. Mit kívánsz, gyermek? És sorra venni. Egyiket elbeszélgetni róla. Egyezzünk meg, hogy ezt elutasítjuk. Egyezzünk meg, hogy ezt nem nézed. Ilyesmivel nem foglalkozol. A gyermekek nagy része manapság az internetről, tehát hívő gyermekekről beszélek. Én a saját gyermekeimen veszem ezt észre. A filmekért vannak oda. Minél több filmet. De ez jó film, de ez keresztény film, de ez hitről szól. Hát van, amit én is meg tudok nézni, és azt mondom, igen, na ez jó, ezt lehet nézni. De ám nem minden film olyan jó, és van olyan védekező, de ebben nem beszélnek csúnyán. Hát nem beszélnek csúnyán, de nem mind építő, ami abban is látszik. Meg azok a minták. Megkérdeztem az én, na mi jót tudtál ebből tanulni? Mi volt ebből a tanulság? Hát valamit mondott, de valami nagyon banális dolgot, mindig felkelt ide, hogy milyen rendesen járt munkába az a főhős, milyen rendesen felkelt, ő meg milyen nehezen tud felkelni. Hát ilyen tanulságot nem, ilyen tanulsági nem kell megnézni egy filmet. Annak egészen más volt az üzenete. Tehát a filmek, mit nézünk? Gyermekeink mit néznek? Felelősek vagyunk. Mit engedünk láttatni a világból? És még egyszer említem, vannak eszközök, vannak lehetőségek, amelyeket kihasználhatunk, amelyeket nagyon is igénybe kell vennünk. Ez a tartalomszűrés. Ha úgy van beállítva otthon a monitor, hogy arra a szülő is akármikor rálásson, a gyermek tiszteletbe fogja tartani a megállapodást. És nem fog olyat nézni. És ha olyat nézne, az nagyon hamar észrevevődik, mert vagy fordítja el a monitort, vagy olyankor akarja használni, mikor a szülők nincsenek otthon. Hát azt is be lehet állítani a routeren, hogy naplófájl, ott vezet a gép, és vissza lehet nézni azokat a címeket, azokat az oldalakat, amelyek meg voltak látogatva. És mondtam a gyermekeimnek, figyeljetek ide, én azt is tudom, akkor is tudom, mivel foglalkoztuk, ha én nem vagyok itthon. Hazajövök este, és végignézem, merre jártatok, merre barangoltatok, melyik óra, hányadik percében. Aztán olyan is volt, és ez is az internetnek az áldása, most már azt is mondjam, hogy elmentünk otthonról, és mikor internet közelbe kerültem, hazanéztem. Kamera fel van szerelve, és akkor mutatta a nappalit, mutatta a hálószobát, a gyermekek hálószobáját, hogy lefeküdtek-e időbe, vagy nem. És aztán meg kellett tiltani nekik azt, hogy függönyt tenjenek elé, vagy olyan... Mert az is már gyanúra adott okot, hogy egy könyvet oda tettek elébe. Amúgy lehet forgatni is a kamerát messziről, úgyhogy körbe lehet nézni, nem lehet elbújni. Hát ők nagyon jól tudják, hogy én utána tudok nézni, vagy figyelemmel tudom kísérni őket. De azért gondolom, hogy nem csak félelemből, vagy túlzott mértékű tiszteletből vigyáznak ők magukra. És jól esett azt is észrevenni, hogy amikor máshol szülőknél, vagy unokatestvéreknél voltak, vagy olyan helyen, ahol nem az otthoni beállítások voltak az interneten meghatározva, és mégis utána néztem, jól esett látni azt, hogy nem mentek idegen helyre. Ez egy szülőnek jól esik. Ha leellenőrzi a gyermeket, úgy az ő tudta nélkül, vagy anélkül, hogy korábban a gyermek tudna arról, hogy figyelemmel kísérik, és látja, hogy a gyermek nem foglalkozik olyan dolgokkal, ami káros. Ez nagyon jól esik. De erre tudatosan kell nevelni a gyermeket. És állítom, hogy meg lehet egyezni a gyermekkel. Ha jó a szülő és a gyermek között a kapcsolat, a gyermek jobban hisz a szülőnek, mint bárki másnak. Elhiszik a testvérek? Higgyék el. Jobban hisz a szülőnek. És ha a szülő azt mondja valamire, hogy fekete, még ha fehérnek is látja a gyermek, elfogadja, hogy ez fekete. Egy bizonyos szintig. Persze, hogy aztán kiderül, hogy a szülő hazudik, akkor baj van. Megrendül a bizalom. De ha ez beválik, kezdettől fog, vagy a szülő ragaszkodik az igazsághoz, jó példát mutat, jó mintát követhet a gyermek, ha az látszik, hogy a szülő elutasítja mindazt, ami a világban van, és nem vállal közösséget, és nem mondja a gyermek később, hogy hát de édespámnak szabad? De a szülőnek szabad? hanem azt látja, hogy a szülő magára nézve is kötelezőnek tartja azt a mércét, amit Isten igéje jelent, akkor be fogja tartani a szabályokat a gyermek is. Szövetséget köt ő is, nem csak a szülővel, hanem később az Úrral is. Szövetséget kötni a szemünkkel, szövetséget kötni a gyermekkel, mert először magunkat kell kontrolláljuk, először magunkat kell Isten igéhez, mint felnőttek alakítanunk, aztán szövetséget köthetünk a gyermekeinkkel, és végül a gyermekeink is szövetséget köthetnek az Istennel. Hát kívánom, hogy az internetnek inkább az áldásait tapasztaljuk meg. Legyen olyan áldásban részünk, mint ahogy Dánielék megtapasztalták. Lássuk gyermekeinken azt, hogy fejlődnek, hogy az információ terjedése, gyorsasága, mennyisége, az nekik nem ártalmukra van, hanem javukra van. Lássuk azt gyermekeinkben, hogy olyan közösséget alkotnak, alakítnak, akár az internet segítségével, amelyben fejlődni tudnak, amely a hitüket erősíti, és az Úrhoz viszi őket közelebb. És kívánom azt is, hogy az internet az ne butítsa, mert átok is lehet, hogy az ember elbutul. Csak kattingatni kell, aztán nem kell gondolkozni. Hanem a kreativitást, az alkotás készségét adja meg a gyermeknek, mármint ennek a lehetőségét. Mert lehet alkotni. Blogról, írásról hallottunk, vagy akár rajzolásról is, vagy tartalomfejlesztésről. Hát olyan jól esett hallani a nagyobbik lányomnak azt a gondolatát. Jó, édesapám, én szeretnék egy olyan internetes helyet kialakítani, ahol ezek hozzám hasonló tinédzserekkel beszélgethetnénk, de úgy, mint az Úr gyermekei. És csak azok jöjjenek oda, de ott legyen mindenki őszinte. És, na hát, ilyesmikkel foglalkozik. Ilyeneken gondolkodik. Hát az Úr segítsen minket arra, hogy ilyet tapasztaljunk a gyermekeinknél. És jelentsen áldást úgyis az internet, amint már említettem, az evangélium terjesztésében. Jusson nagyobb szerephez. Jusson nagyobb szerephez. Még most is le vagyunk maradva, mi hívők ezen a területen, de lehet tapasztalni azt, hogy egyes gyülekezetek az élő közvetítéseket már megoldották. És annak ellenére is sokan azt mondják, ennek az az átka, hogy nem fognak járni az emberek az imaházba, ez nem egészen így van. Ez nem egészen így van. Mert a virtuális közösség az egyféle lehetőség, az igazi közösséget a személyes kapcsolatokban éljük meg. És arra jó az evangélium terjesztése, hirdetése az interneten, hogy elérjünk olyanokat is, akik nem jönnek be az imaházba. De az a lényeg, hogy a gyülekezetbe kerüljenek. Hát az Úr segítsen minket arra, hogy ilyen áldásokban bővölködjünk. Jó lenne, ha most imádkoznánk, és meghajtanánk a fejünket az Úr előtt, és hálát adnánk azért, hogy Isten nem hagy minket tudatlanságban. És pusztán Isten igének az olvasása elég ahhoz, hogy helyesen viszonyuljunk akármilyen technikai újdonsághoz, így az internethez is. Köszönjük meg azt az útmutatást, köszönjük meg azt a vezérfonalat, amit Isten igéje jelenthet a mi életünkben. És kérjünk bocsánatot, ha ezt nem vettük eléggé igénybe gyermekeink nevelése során, ha nem figyeltünk oda, ha hagytuk, hogy inkább a világ nevelje őket. És kérjünk bátorságot, kérjünk bölcsességet, kérjünk időt ahhoz, hogy gyermekeinkre tudjuk odaszánni azt, amit szükséges az ő nevelésük, fejlődésük során, hogy megoltalmazhassa Isten őket ebben a felgyorsult világban. Akinek a szívében van hálaadás, könyörgés az áldásért, az áldás terjedésért, akár az interneten is, az imádkozzon hangosan. Még néhány szóban mondjak néhány dolgot, ami talán segítségünkre lesz, vagy azok segítségére lesz, akik nem óvakodtak eléggé, és akik sodródnak az árral. A Jóisten kegyelméből lehetőségem volt néhány évet a Debrecen Egyetemen média és kommunikáció szakon tanulni. Ott, ahol reklám szakembereket, szóvivőket, véleményformálókat oktatnak. És többek között ugye felolvasok egy-egy néhány mondatot arról, hogyha valaki ilyen szakember akar lenni, annak először is azzal kell tisztában lennie, hogy milyen a tömegember. Ehhez szükség van pszichoanalízisre. Az emberek a csoportnak, illetve a csordának a tagjai, és a reakcióik szuggerálható mintákat követnek. A csordatagok irracionálisak és impressionálhatók. Jobbára nincsenek tisztában azzal, hogy cselekedeteiknek melyek is a valódi okaik. Klisékben, divatszavakban és képekben gondolkodnak. Ezek gondolatok és tapasztalatok sokaságát helyettesítik. A tömegember minimális ismeretek birtokában szokta kialakítani véleményét. Jobbára intoleráns és logikamentes. A reklám és a propaganda szakértő azok közé az intelligens kevesek közé tartozik, akik tudatára ébredtek a modern tudat kontrollálhatóságának és rendbe szedhetőségének. Tehát így gondolkodnak, és így cselekesznek a világban a tömeg média irányítói. Ne feledje el senki, amit a tévében lát, hall, azt valaki eldönti, hogy ez hallható, látható kell legyen. Mi a hír, ki mondja meg? A hírszerkesztő, a kapőr, vagy még neki is megadják az irányvonalat. És hogy milyen internetes kampányokat, vagy reklám hadjáratokat látunk, azok mind jó, előre meg vannak tervezve. És a legegyszerűbb gyermekmesék is kereskedelmi célokból fakadnak, és amit ingyenesen terjesztenek, nagyon sokszor az interneten, vagy ami ingyenesen hozzáférhető, annak is ott van illetve megfejthető a mögöttes szándék. Mi kell mindehhez? Hogy az ember ne legyen csordatag, úgymond, vagy ilyen tömegember, hogy legyen egyéniség. Akit az Úr Jézus megváltott, az új teremtés, és nem sodródik a világgal. És legyen annyi önbecsülés a hívő embernek is, hogy merjen szembe menni, szembe fordulni a tömeges áramlata. És azt szoktam mondani még fiataloknak is. Ha semmi egyebet nem tudsz, csak azt látod, hogy a többség azt mondja, hogy azt kell csinálni, te akkor legyél óvatos. És azt mondja, hogy nem, még gondolkodok. De ez a csorda szellem, ez ott van. És a hívő ember, ha figyelembe veszi azt, hogy az internet az másféle médium, mint amit korábban tapasztaltunk, mert a sajtó, ugye a nyomtatott termékek, a tévé, a rádió, az egyirányú kommunikációt jelentett. Tehát az ember nézte a filmet, aztán jöttek közben a reklámok, muszáj volt azt is megnézni, és így tovább. Az internet az interaktív kommunikációt jelent. Tehát tulajdonképpen az interneten keresztül lehetősége van az embernek arra, hogy a benne levő kívánságokat azonnal kielégítse. Információ éhséget. Kattintani kell. Tehát azt néz meg az ember, amit akar. Korábban nem. Azt nézett meg, amit mutattak neki. És fel lehet tenni a kérdést, melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb. Amikor azt nézi, amit mutatnak neki, na így lehetett nevelni tömegeket félre, direkt módon, és a totalitárius rendszerek ezt ki is használták, állami média és így tovább tájékoztatás révén. Aztán a reklámokban a kereskedelem teljesedett így ki. Manapság meg azt hiszi az ember, hogy a demokrácia vívmánya, ugye az internet szabadsága, itt most azt nézek meg, amit akarok. Na de ki az embernek a legnagyobb ellensége? Az óembere. Az óembere. Ha azt mondom, ezzel tisztában vagyok, nem lakozik bennem semmi jó, akkor azt kell mondjam, nagyobb a veszély. Mert régen még azt néztem, amit mutattak, most pedig azt, amit akarok. Na hát, mit kérdezett Saulus, mikor megtért? Az első kérdésem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Aztán az Úr elvette a szemevilágát, ne lásson, legalább 3 napig. Utána pedig csak azt lássa, amit az Úr mutat neki. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen ez a hozzáállásunk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy nézzek, csak azt lássam, amit te akarsz mutatni, te akarsz láttatni. Amen.